Hitvilág. A teljesség felé. Szerdahelyi Csongor műsora.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Assisiben az angyalos boldogasszony bazilikát és a benne lévő porcinkula kápolnát ismerjük meg Varga Kapisztrán atya segítségével. A múlt heti műsorban már sok minden elhangzott erről az épület együttesről, amely ferences szempontból a kezdet és a vég. Itt alakult meg a közösség ennél a kicsi kápolnánál, amelyet Szent Ferenc restaurált, mikor azt a kérést, üzenetet kapta az Úr Jézustól, hogy építsd újjá egyházamat. Ő templomnak értette akkor az egyház szót, és ezért fogott hozzá a romos kicsi kápolnának a felújításához. És itt az angyalos boldogasszony bazilika közepén található ez a kis ékszerdoboz, a porcinkula kápolna, és nem messze tőle szintén belefoglalva a hatalmas pápai bazilika épülettömbében található a tranzitus kápolna, amely azt a helyet őrzi, ahol Szent Ferenc visszaadta lelkét a Teremtőnek. Ezt az eseményt hívják a Szent Ferenc tranzitusának.
Háromhajós az angyalos boldogasszony bazilika, de a mellékhajókból 5-5 hatalmas, gyönyörűen díszített oldalkápolna nyílik. Közel érünk most már a szentélyhez. A latin kereszt alaprajzú a templom, és a két kereszt találkozásánál van a porcinkula kápolna. Gyönyörű szép tornyocskája van, gótikus alkotásnak tűnik, viseli, mint egy koronát.
Valóban ez későbbi, mint maga a kápolna. Egy 1300-as években készült, tehát szép érett gótikus tornyocska, illetve annak a másolata, mert az eredeti, az megsérült az 1832-es földrengésben, azt a múzeumban látjuk kiállítva.
Olyan, mint egy gyereketartó, és a szűzanya van benne, ugye?
Igen, és egy Mária Laktánsz, tehát a kis Jézust éppen szoptató Szűz Mária van ott, a tápláló anya. És hát nem véletlenül van az odatéve. Mária, aki ilyen értelemben táplál bennünket is, mint fiait, mint Jézusnak a testvéreit.
Ennek az ábrázolásnak van rokona a pesti ferences templomban is, a szoptatós Madonna, és a Szentföldön is láttam ilyet, Betlehem szomszédságában, egy búcsújáróhely.
Igen, igen, ez egy Madonna ábrázolás, egy Mária ábrázolási típus tulajdonképpen.
Gondolom a ferenceseknek köszönhetően terjedt el.
Valószínűleg igen, most ezt nem tudnám egész pontosan megmondani. Na most, még hogy itt belül vagyunk, a térben belül, annyit érdemes azért a kupoláról elmondanunk, hogy ott az alsó részben a négy nagy prófétának a szobrát látjuk, a felső részekben biblikus jelenetek vannak, tehát például az angyali üdvözlet, és a többi, és a fenti részekben pedig, a csegelyekben tulajdonképpen a kupola kezdete, ott pedig ferences rendtörténeti jelenetek vannak megfestve. Persze nem véletlen ez, a rendnek mint egy az ilyen értelemben profétai küldetését hangoztatja, mert az, hogy tulajdon nélkül élni, vagy a három fogadalom szerint élni, az egy profétai jel, egy profétai küldetés a mai világban is.
Most pedig nézzük meg belülről a porcinkula kápolnát.
Látjuk ezeket a feliratokat, fent az oltárkép az homlokzati freskónak az oltárképe alatt van, hogy Hékes Porta Vitae Eterni, alatt a kapu bejáraton, ott petíció, nem tudom, Francis Admitto.
Meg is az életkapuja ez, itt az életkapuja.
Az életkapuja, és kérdésedre Szent Ferenc, vagy Ferenc megtesem, és a küszöbön van, hogy szent ez a hely, az van felírva.
Hoc locus sanctus est.
Igen, és bent pedig ez a Hilarius da Viterbónak a táblaképe, középütt az angyali üdvözlet, jobb kéz felől kell olvasnunk, Szent Ferenc, tehát a kísértésért is belevetti magát a rózsabokorba, majd kimegyünk a rózsakertbe, megnézzük ezt a helyet. Azután az angyalok elvezetik a porciunkulához, a kápolnához, ekkor találja meg a helyes utat az egyházba. Fönt maga az a látomása, hogy látja Jézust és Jézus anyját, és akkor felajár a rózsakoszorút, ezért ábrázolják általában rózsákkal a porciunkula búcsút, fehér és vörös rózsákkal. Azután a pápa elé viszi a történteket, a pápa engedélyezi neki, és utána pedig a búcsú kihirdetése a baloldali utolsó kép. És azt gondolom, hogy ez a hely
egy fatáblakép.
Ez egy fatáblakép, ami elképzelhető, hogy kapcsolatban van az üdvözlégy mai formájának a megszületésével is, most és halálunk óráján, ugye az utolsó résznek a hozzátételezett, a kép középpontjában az angyali üdvözlet van, és mi a ilyen értelemben a bűnbocsánatnak az elnyerése, hogy ne legyen bűnünk sem most, sem a halálunk óráján. Úgyhogy ezt tudjuk, hogy az üdvözlégynek a katolikusok, vagy a római katolikusok által használt változatát az obszerváns ferencesek fejezték be valamikor az 1300-1400-as években inkább. Lépjünk akkor be itt szemben, és majd jobb oldali kapun tudunk kijönni. Nagyon egyszerűen van megvilágítva, és mindig vannak imádkozó emberekben. Hic locus sanctus est az.
Most lépjük át a szent hely küszöbét, nagy részbetűkkel van jelölve. A belső tere körülbelül 10 méter hosszú és 5 méter széles lehet a kápolna, a porcinkula kápolna, szép, magas a belső tere, és különlegessége, hogy olyan, mint egy megnyújtott gótikus ablak mélyedés, vagy ablak keret, a kapuzata viszont körzáródású.
A kápolna mögött egy kicsit jobbra találjuk azt az úgynevezett tranzitus kápolnát, ami azon a helyen épült, ahol Szent Ferenc maga meghalt. Ennek a közelében volt az a betegszoba, egy kis kunyhó tulajdonképpen, ahol Szent Ferenc betegeskedett is, betegsége idején volt, és jól lehet látni, hogy ilyen értelemben a testvérek háza itt a kápolna előtt helyezkedtek el, és mögötte pedig a kápolna mögött, hát Szent Ferenc cellája, a betegszoba, meg egy-két másik helység. Szent Ferenc maga érdekes, hogy mindig egy kicsit távolabb építette föl a maga kunyhóját vagy celláját, mint a testvérek cellái voltak.
Tehát akkor gyakorlatilag két fókusza van ennek a képnek, a porcinkula, a kápolna és a tranzitus. Mind a kettő itt található, magába foglalja az angyalos boldogasszony templom.
Igen, ha körül akarnánk írni, hogy mi ez a hely, milyen hely ez itt egy ferences számára, a kezdet és a vég, és mindaz, ami közte van. És ez az, amiért Szent Ferenc azt mondta erről a helyről, hogyha kiűznek benneteket az ajtón, akkor mászhatok vissza az ablakon.
De ezt a porcinkulát ne hagyjátok.
Így van. És hát így érthető az, hogy maradt meg ez a szekularizációs koroknak a viharában is.
Mit is jelent, hogy porcinkula?
Porciunkula azt jelenti, hogy kis földecske, kis földrész, és a perugiai legenda úgy is írja le, hogy ez életre keltik a kisebb testvérek ezt a jövendőlést. Tehát, hogy Nagyon örült Szent Ferenc a testvéreknek átengedett helynek, főleg azért, mert a templom Krisztus anyjának nevét viseli, meg azért, mert olyan szegényes templom volt. Örült az elnevezésnek is. Porciunkulának, kis részecskének hívták ugyanis, ami előre jelezte, hogy a szegény kis testvérek anyaháza és feje lesz. A templom arról a telekről nyelte a Porciunkula nevet, amelyen épül. Ezt a telket már régóta Porciunkulának hívták. Szent Ferenc ugyanis gyakran mondogatta, azért akarta az úr, hogy ne engedjenek át a testvéreknek más templomot, és hogy az első testvérek akkor se építsenek semmiféle újat, és ezen kívül ne legyen nekik egyetlen más sem, mert ez a templom maga is jövendőlés volt, ami a kisebb testvérek megjelenésével teljesedett be. Bár a templom szegényes volt, és már régóta csak nem romokban hevert, Assisi és a környék lakói mindig nagy tiszteletet és áhítatot tanúsítottak iránta, mely mind a mai napig csak növekedett. Ezért aztán rögtön, hogy oda költöztek a testvérek, az úr szinte napról napra növelte számukat, és a róluk szóló szóbeszéd meg jó hírük elterjedt az egész spolétói völgyben. Régente azonban a templomot Santa Maria degli Angelinek, angyalos boldogasszonynak nevezték, és csak a környéken nevezték el Santa Maria di Porciunculának. Ezért, miután a testvérek hozzáláttak a helyreállításához, a környékbeli férfiak és asszonyok ezt mondogatták, menjünk az angyalos boldogasszonyhoz. Tehát nyilván egy régi elnevezés is, de ahogyan mi szoktuk mondani, hogy a Loreto Litániának a címeiben, hogy angyalok királynéja, de hát az angyali üdvözlet is kapcsolódik ehhez, tehát Mária az angyallal.
És Cappella del Transito, a tranzitus kápolnája innen balra. Tehát a szentély jobb oldalán egy négyzet alakú házacska.
Egy házacska, egy oldalfestménye, nem különösebben jelentős, ugye Domenico Bruschi nevezetű festőnek a Szent Ferenc halálát ábrázoló.
1886-os jelzet van rajta.
Igen, és hát, hogy ugye Szent Ferencet arra az antifónára utal, hogy várnak már az angyalok, és a kápolnába aztán benézünk.
Pici kis kápolna.
Valószínűleg a belső méreteiben őrzi azt az eredeti cellácskának a nagyságát, amiről szó. Szóval ugye itt halt meg Szent Ferenc 1226. október 3-án, adja tudtul ez a felirat. Az kicsi oltáron Szent Ferencnek az egyik kordáját látjuk, ugye a korda az a ferenceseknek a ruháját, a derekukon összefogó
kötéldarab.
Igen. És körben, öt középütt látjuk a egy elég melankolikus Szent Ferenc ábrázolást, Andrea della Robbiának a képét.
Szobrát.
Illetve szobrát, így van, kerámikusok voltak, körülötte pedig Szent Ferences szenteket, többek közt Anzsú, Szent Lajos, Szent Bernardint és Szent Bonaventurát is, illetve Szent Ferenc első 12 társát látjuk itt még megfestve.
És az a csuhájából egy darab, egy rekje? Az erekje tartóba?
Ha jól látom, az igen, igen. Uh-huh. Szent Ferencnek több habitusa is fönnmaradt élete vége felé. A betegsége miatt többet is készítettek, illetve arról is van tudomásunk, hogy aki kérte, annak odaadta. Főleg aki az Isten szerelmére kérte, tehát hogy az Isten szeretet. Tehát nagyon érdekes dolog, hogyha valaki úgy kért tőle valamit, hogy az Isten szeretetért, az Isten iránti szeretetből,
akkor nem tudott ellenállni.
Akkor nem tudott ellenállni. És hát látunk habitusát, például fönt a Sacro Commentopát, Szent Ferenc Bazilika van, aztán Alvernán, és még több más helyen is őriznek. Ezeket hitelesnek kell elfogadnunk, tehát ezek egész biztosan tényleg az övéi voltak.
Végülis a tisztelet hitelesít, és a hagyomány.
Igen, sokat csináltattak neki, mert betegsége miatt gyakran kellett váltania, és sokat oda is ajándékozott.
A szentélybe vagyunk. Annyi pad van, hogy egy méretes plébánia templom hívő közönség elfér benne.
Kiemelkedő igazából még a szószék, ami egy gyönyörű szép faragvány. Az utána stallumok is itt vannak, amiben azért ezek akkora stallumok, hogy gyakorlatilag egy több mint 100 ember itt simán le tud ülni. Egy-egy konferencián, amikor itt voltam, akkor hát egy olyan 70-80 ember azért befér oda, és hát nem szabad elfeledkeznünk a pápai trónusról, ami itt áll szemben, ez egy pápai bazilika. És aztán különösen érdekes maga az orgona, mert annak egy része a stallumok fölött van elhelyezve, más részük viszont a kupolából szól. Azokat a redőnyeket onnét lehet látni, hogy igen, izgalmas hangzásokat tud produkálni. Szent Ferenc szerette volna, hogyha az itt lakó testvérek az imádságot és a liturgiát szépen végzik, és valóban azt is jelenti, hogy ha például a vesperásra eljövünk, akkor gyönyörű, szépen végzik az imádságot itt, tehát énekelve, orgona kísérettel, nagy élmény a részvétele most is, amikor Magyarországon sajnos alig találunk olyan helyet, ahol szépen végzik a zsolozsmát, énekelve és megadva a módját. És Szent Ferencnek is ez volt az egyik szándékos. Hát a harmadik terület pedig, ami nem annyira látható, de hát azért azt gondolom, hogy egy közösségnek a kisugárzásában tetten érhető, hogy a testvérek emberi kapcsolatai legyenek rendezettek, és ahhoz illőek, amit, hogy úgy mondjam, megfogadtunk. Tehát, hogy testvérek. Nagyjából ebben foglalható itt össze itt ez a tanítás.
Kapisztrán atya szentmisét mutatott be nekünk egy kedves kis kápolnában, az Angyalos Boldogasszony bazilika melletti kolostorépület tömb kerengője közelében.
Ez a könnyek kápolnája, amiben voltunk, általában nem látogatható, még hogyha, hogy mondjam, a látnivalók között szerepel is. A belső szerkezetén jól látszik, hogy ez egy kis kápolna volt valóban, és így el is tudjuk képzelni, hogy egymástól, ugye a porcinkula kápolna, a tranzitus kápolna, és ez a kápolna is, és még a rózsák kápolnája, majd az még távolabb van, tehát, hogy különböző, tehát nem egy épületbe foglalt, különböző épületekből állt igazából a porcinkula. Ami ennek a helynek az emlékezete, az, amit ez a kápolnában lévő dombor, vagy kerámia is bemutat, hogy Szent Ferenc sírt itt a környéken, amikor járt, és egy lovaggal, vagy egy helyi polgárral találkozott, és kérdezte, hogy miért sírsz? És azt mondja, hogy síratom, hogy az emberek nem urunk szenvedését is sírok, mert az emberek nem szeretik a szeretetet. Tehát, hogy a Krisztus szeretetére, az Isten szeretetére gondol. És igazából a Szent Ferenc számára, ugye, hát Isten a szeretet, ahogy Jézus maga is mondja, és még egy másik fogalom volt, amit ő nagyon gyakran használ, hogy Isten a jó, Isten a legfőbb jó. Ez a kép egyébként, vagy ez a kerámia, egy Szent Ferenc korára visszavezethető képnek a másolata. Az eredetije most Rómában van, de hosszú ideig Greccióban volt. Ott készített egy festményt Szent Ferencről, Jakoba a Sette Soli asszony. Ez egy római nemes asszony volt, aki Szent Ferencnek jótevője, támogatója, szponzora volt, mondhatnánk.
Ő hozta a süteményt, az utolsó kívánságok egyikét teljesítve csodálatos módon meghalva az üzenetet?
Így van, és ő volt az, akit például Szent Ferenc, akinek megengedte, hogy belépjen a kolostor épületbe, tehát a klauzúrába, úgyhogy Jakoba testvérnek is nevezte. Akkor, és hát ő volt az, aki, amikor Szent Ferenc éppen írni akart neki a halála előtt, hogy hozzon gyertyákat a temetésére, és hozzon neki megfelelő posztót, amiből a halotti habitusát elkészítik, meg hoz egy kis mandulás süteményt is. Azt is kérte, de nagyon emberi arca tárul föl Szent Ferencnek is, hogy hát persze készülök a halálra, de a mandulás sütemény az jó.
Az ábrázoláson, még térjünk vissza ez a kerámia ábrázoláson, a lovag is sírva fakad meghalva Szent Ferencnek a szomorúságát. Mind igen. A kettő zsebkendővel törli a szemét éppen.
Igen, igen, igen. Ez egy nagyon érdekes mozzanat valóban. Tulajdonképpen azt a jelenséget is mutatja, hogy Szent Ferencet követik az emberek, követni akarják, és hogy igazán, majd látjuk más helyeken is, hogy szegődnek a nyomába, de olyanok is, akik a világban értek, akarják a lelkületét követni. És igazából szinte ennek a Szent Ferenci lelkületnek a hétköznapi életben, a világban élve történő megjelenítése Szent Ferenc világi rendje, vagy a harmadik rendnek a kezdete.
Porcinkula kápolnát látjuk még ezen a kis képen a háttérben, és egy komoly rózsa bokor is látható rajta, tehát a rózsák kápolnája közelébe vagyunk.
Így van, úgyhogy azt is javaslom, hogy menjünk is, és nézzük meg részben a rózsákat, részben pedig a rózsák kápolnáját.
Kerengünk a kerengőben, és a Jeruzsálemben lévő Szent Ferenc utcának látjuk a háromnyelvű utcatábla másolatát szép kerámiából. Ez ott a keresztény városnegyedben látható.
Igen, ez itt ezen a helyen utalás Szent Ferencnek a Szentföldi útjára is. Egyébként a régi kolostorból megmaradt részben vagyunk, tehát ez a Szent Bernardin féle kolostor, és nem a későbbi, ami a maga az egész épülettömböt jelzi. Ez valóban egy jeruzsálemi utcatábla. Egyrészt arra utal, hogy Szent Ferenc 1219-20-ban néhány hónapot a Szentföldön töltött. A Szentföld eszme az egy nagyon élő és eleven valóság volt Szent Ferenc korában is. És hát Szent Ferenc azonban nem fegyverekkel ment, mint ez éppen az a keresztes hadjárat, annak a keresztes hadjáratnak az idejére esett, az ötödikére, amelyet a magyar király II. Endre vezetett, illetve hát részt vett benne, kicsit korán hazajött. De Szent Ferenc nem a fegyverekben bízott, hanem magában az emberi szóban is, és átment az egyiptomi szultánhoz, Melekel Kamilhoz, akivel beszélgetett is, és tőle több ajándékot is kapott, adományokat, amiket keresztény templomok renoválására használhatott föl, meg keresztények, szegények megsegítésére, és egy kürtöt, amit a Szent Ferenc Bazilikának a kincsei között őriznek, a most is, amit láthatunk. Ennek a találkozásnak a nyomán aztán, persze nem ennyire egy vonalon, és ennyire egyszerűen, a ferencesek a Szentföld őrei lettek. Tehát amikor 1295-ben, ha jól emlékszem, elesett akkor az utolsó keresztes erőd, akkor a ferencesek nem hagyták el egészen a Szentföldet, és az 1330-as évektől kezdődően az aragóniai királyok, illetve a nápoly-szicíliai királyoknak a segítségével újra megtelepedtek ott, és gyakorlatilag ma minden szent helyen ferences kolostort találunk, Betlehemtől Jeruzsálemig, tehát a Szent Sír Bazilikában is tulajdonképpen ott laknak, vagy mellette a testvérek, vagy Názáretben, és hát a biblikus intézet is ott komoly tudományos munkát is kifejt, és a rend az egyik fontos feladatának tekinti, hogy a Szentföldet és a szentföldi szent helyeket a római, vagy latin keresztények, vagy nyugati keresztények számára is megőrizze, és ez nagy valószínűséggel Szent Ferencnek erre a találkozására és az iszlámhoz való hozzáállásához vezethető vissza.
Fegyverekkel, ami nem sikerült, az Szent Ferencnek végül is sikerült, megőrizte számunkra a Szentföldet.
Igen, ott az egy csúnya csatavesztés volt Pelagius nevezetű pápai követnek, vagy pápai legátusnak a vezetésével. Magyar katonák is részt vettek, és két, illetve három püspök is részt vett ezekben a harcokban abban az időben. Szemben, most nagy örömömre, éppen egy Szent Ferenc szobornál szoktak itt galambok is lenni, de most nincsenek itt, nem annyira életszerű ez, mint ahogyan szoktak ilyen látványosság gyanánt örülni neki. Csak egy kis...
Élő galamb szokott ülni a vállán, vagy a kis kosarában csücsül, de most nincs szolgálatban a galamb.
Igen, és így ez jól is van. A galambnak más a dolga. A rózsakert mellett, aminek a közepén egy szobrot látunk, Szent Ferenc a gubiói farkassal, de hát nem is az az érdekes itt nekünk, hanem egészen közel tudunk jönni ezeket a rózsákat itt megnézni. És ez kapcsolódik már Szent Ferencnek az itteni élményéhez, amiből a porciunkula búcsú maga is kinőtt. Ez egy röviden ezt a történetet elmondanám. Az előbb említettem, hogy tehát Szent Ferenctől kicsit távol, majdnem 100 évvel a halála utáni időből maradt fönn, ami szerint itt a fogjuk látni a rózsák kápolnájában, ott volt Szent Ferencnek a cellája. Tehát ezért látjuk, hogy egy kicsit távol vagyunk már a porciunkulától, ez egy erdős terület volt, és akkor éjszaka kísértés érte. Most az az érdekes, hogy minden elgondolással ellentétben ez nem egy nemiséggel kapcsolatos kísértés volt, hanem egy olyan kísértés volt, hogy azt sugalt neki a gonoszlék, fiatal vagy, hát éjszaka van, mit virrasztasz te itt? Neked fiatal szervezetnek legnagyobb szüksége van az alvásra. Aludjál, tehát a bűneidért meg tudsz másként is elégtételt szolgáltatni, nem kell ezt így neked csinálni, mit virrasztasz te itt? És akkor Szent Ferenc a hagyomány szerint belevetette magát a rózsabokorba, hogy azokat a... Ez megint egy ilyen a legendákban más szentek kapcsán is előfordul.
Szent Benedek Szobjakóban is van, meg lehet csodálni egy ilyen kis rózsakertet.
Pontosan. És akkor utána ezek a rózsák fölsebezték, de a hagyomány szerint ezek a rózsák akkor tüske nélküliekké váltak. És hogy maradjunk a rózsáknál, és még ne folytassuk ezt a történetet, ez valóban, azt mondják, tényleg tüske nélküli, és hogyha átültetik máshová, akkor tüskésé válik. És ez egy önálló faj, egy rózsafaj, Rosa Assisiensis a rendszertani neve, tehát egy nagyon régi...
Rosa Assisi rózsa,
tehát egy nagyon régi rózsafajta, és tényleg csak itt található. Na most utána a történetnek aztán az a folytatása, hogy Szent Ferenc így csupaszon vetette magát bele a tövisek közé, és akkor így összekarcolódva és sebezve, vérzően kacmergett ki bele, és azt látjuk a Hilario da Viterbónak az oltárképén is, meg itt a rózsák kápolnájában is, hogy angyalok jelennek meg, akik a legdíszesebb aranyszövetű ruhába öltöztetik, és hogy mondtam, hogy föltárul neki a rectivia, a helyes út, az egyházba vezető út, és azt mondja Szent Ferenc, hogy így akarom megismerni én a mi urunkat. Tehát ez egy nagyon érdekes, hogy az igazi megismerése Jézusnak az nem egy ilyen könnyed, jó érzéseken keresztül vezető út, az egy komoly, megszenvedendő út.
Igen, nem egy intellektuális kaland, hanem teljesen oda kell adnia magát az embernek.
És akkor utána bement a kápolnába, és ott látta azt a jelenést, amit szintén megfestett Hilario da Viterbo. Nagyon érdekes, hogy Jézus az üdvözítőt és az üdvözítő anyját. És ez nagyon érdekes, hogy nem azt írja, hogy Jézus és Mária, hanem a funkciójukat jelöli meg, és ez fontos lesz a későbbiekben. És akkor Jézus kérdezi tőle, hogy mit akarsz, hogy mit tegyek neked. És azt mondja, hogy aki ide látogat, azok elnyerjék a bűneiknek a bocsánatát.
Tehát ez a porcinkula búcsúnak a genezise?
Így van. És ez egy olyan Isten élmény, tehát hogy Jézusnak ez a fajta megismerése. Na erről beszéltünk itt, mint Szent Ferencnek az itteni élménye. Igen, ám, hát ez egy rendben van, csak utána következett volna a pápai jóváhagyás, hogy engedélyezze számára a pápai búcsút. Na most abban az időben ugye a búcsú, mindenki a reformációval kapcsolatos búcsús visszaéléseket ismeri, holott azt se tudja, mi a búcsú. Ugye azt mondjuk, hogy amikor a bűneinket elkövetjük, a gyónásban meggyónjuk őket, a bűnöknek azonban maradt következménye. És ezeket vezekléssel szoktunk ezekért eleget tenni, vagy penitenciával. És éppen ezért, amikor búcsút engedélyeztek, akkor az néhány naphoz, vagy héthöz, vagy évhöz volt kötve eredetileg, hogy annyi napi vezeklést ér ez, vagy enged el. Néhány helyen azonban teljes búcsú nyerésére is lehetőség volt, ami maga volt a vezeklés bűnökét. Ilyenek a nagy zarándok helyeken Jeruzsálem, Róma és Komposztella volt. És
Szent Ferenc előtt ezek voltak, igen, a fő búcsújáró helyek.
Igen. És Szent Ferenc aztán, amikor a pápa elé kér, azt mondja, hogy Uram, nekem ne napokat adj, mert azt kérdezi tőle a pápa, hány napi búcsút adjak? Azt mondja, hogy ne napokat, lelkeket. Azt mondja, hát te nagyon nagy dolgot készítem, ez hihetetlen számra, és a pápa nem akarja elfogadni, azt mondja, hozzá valami jelet. Ezt én nem tudom elfogadni. És akkor eljön Szent Ferenc, és visszatér. Télvíz idején történt ez a történet, fehér és vörös rózsacsokorral.
És nincs rajtuk tövis?
Azt nem tudom, az már nem is érdekes, hanem csak az, hogy beállít januárban egy csokor rózsával a pápa elé. És ez volt a pápa számára a jel, hogy ezt az erdőbe szedte.
melegház még nem volt.
Abban az időben nem volt. És ennek a hatására hirdeti ki és engedélyezi Szent Ferenc a teljes búcsút.
Igen, csak a pápa.
A pápa, igen. És akkor utána a képeken van egy negyedik jelenet még, hogy kihirdeti a népeknek. Püspökök azonban vonakodtak ezt kihirdetni, és ugye hát egy csodás történetként tartják számon, hogy a püspökök, hogy Szent Ferenc ezt az összegyűlt népnek kihirdette, utána ők is azt mondták. Pedig nem akarták azt mondani. Na most ennek azért van még egy másik nagy újdonsága, mert nem úgy köti teljes búcsúhoz, vagyis a vezeklés teljes elengedéshez, hogy valami fizikai cselekedet. Például az egyik leghíresebb Szent Ferenckori zarándoklóhely Itáliában, Monte Gargano-i Szent Mihály búcsújáró hely volt, ugye ez lent van a Puliának a csücskén, ahol az volt, hogy aki oda elment, az teljesítette a vezeklését, vagyis teljes búcsút nyert. Hanem Szent Ferenc még egy kikötést tett, és ez nagyon fontos. Azt mondja, hogy aki ide eljön, teljes szívvel megbánja bűneit, meggyónja egy papnak, és föloldozást nyer, és kész az elégtételt érte elvégezni. Most ez pedig kapcsolódik majd a negyedik lateráni zsinatnak a lelkiségéhez, amit 1215-ben tartottak. Azt a zsinatot úgy is hívták, hogy pasztorális forradalom. Olyan jelentős rendelkezései voltak, az egyház 5 parancsából 2 akkor hoztak. Az egyik az volt, hogy évenként legalább húsvét táján áldozzál, és hogy évenként gyónjál. Vagyis elkezdődött egy olyan út, egy olyan fejlődés az egyházban, hogy a belsővé, személyessé tegyék a hit gyakorlását, és harmadik Ince pápa a zsinatot megnyitó beszédében beszél is erről, arról beszél, az egy fantasztikus beszédet mondott, hogy abból indult ki, hogy vágyva vágyam, hogy elköltsem veletek ezt a húsvéti vacsorát, mielőtt átmegyek ebből a világból az atyához. És azt mondta a pápa, hogy 3 átmenet kell. Először kell egy fizikai átmenet, át kell menni a Szentföldre egy hadseregnek, föl kell szabadítani. Tehát, hogy így kapcsolódik hozzá. A másik, hogy kell egy szellemi átmenet, az, hogy ez az egy belátáson alapuló morális átmenet a bűnből az erényes életbe, és kell egy szentségi átmenet, és ennek az eszközé a bűnbánat és az eukarisztia. Tehát így kapcsolódik ide, és Szent Ferenc ehhez köti, tehát ez hallatlanul modern volt abban a korban, és ehhez köti, hogy az nyer búcsút, nem elég elmenni oda, hanem aki itt meggyónik és megáldozik, és aki hajlandó az elégtételt elvezni. Tehát magát a búcsújárást, az arándoklatot egy szentség fölvételének a cselekedetéhez kötötte. Na ez a nagy újdonsága a porciunkula búcsúnak, amit minden évben megtartanak itt is, és hát ami ki van terjesztve, minden ferences templomba elnyerhető ma, augusztus 1-én és 2-án, tehát ez a 24 óra alatt. Úgyhogy ez itt a rózsakertnek, illetve a rózsák kápolnájának is a története, de ez van megfest a porciunkula kápolna oltárképén is.
Magyarországon is van egy kis porciunkula kápolna, Bártudvarnokon. Kaposvártól délre, Zselicben. Jártál ott már, Kapisztrán atya?
Nem jártam ott még, de van másutt is, például Jászberényben, azt még a Kovács Kamil testvér építette a II. Világháború után, tehát ez több helyen is igen megtaláljuk így. Ennek a leírása egyébként az első magyar könyvben is, a Jókai Kódexben is szerepel, tehát megtaláljuk ennek a fordítását nagyon korai időben, az 1370-es években már.
A porciunkula
búcsúnak ezt a leírását, ezt a Francesco Bertolinak a leírását.
Szent Ferencnek a rózsakertre néző cellájánál vagyunk.
Igen, és itt jól látszik, hogy ez Szent Bernardin korából való, a kápolnának a homlokzatán is, de itt erről a Trigramma di San Bernardino, ahogy az olaszok hívják, Szent Bernard három betűje.
IHS.
IHS.
Mostjára szokott ez írva lenni.
Bárhová. Tehát, és aztán különböző jelentést szoktak neki mondani. Az én szülőfalunkban a sekrestés bácsi mondta, hogy azért van a miseruha, hogy a papnak a hátuljára, mondta a miseruha hátuljára, hogy Isten házába siess. Akkor aztán nem kevéssé, hát vulgáris magyarázat, hogy Jézus hominum salvator, Jézus az emberek megváltója, üdvözítője, és aztán a valódi, az pedig az, hogy ez Jézus nevének az első három betűje a görög ABC szerint, Iota, Éta és egy Szigma, tehát ez Jézus monogramja, mondhatnánk itt, csak nem mono, hanem trigramma.
Ahogy Szent Ferencnek a Tao.
Így van. Na most, ahol ez van, itt egy kicsi ablakon lenézhetünk, itt volt Szent Ferencnek a cellája, tehát ez még távolabb volt.
De egy lőrésnyi ablakon lehet csak benézni ide, ugye?
Ezt Szent Bonaventura építette egyébként még ki, és bentről a kápolnából, magából is ki tudunk ide látni. Szent Bernardin volt az, aki a kápolnát erre a Bonaventura féle kis cellára ráépítette, úgyhogy nézzünk is majd be. Nagyon szép a homlokzata, egy gyönyörű kis fiális gótikus bejáratot látunk, kereszt előtt imádkozik.
Egy nagyon szép kis ilyen Szent Ferenc lakhelyet lehet Rómában, a Trastevere-n, a San Francesco in Ripa templomban megtekinteni.
Az egyik olyan hely volt, ahol Szent Ferenc Rómában tartózkodása során meg szokott szállni. Most közben már beértünk a kápolnába, és itt a Porciunkula búcsúnak a történetét látjuk. Ez a rózsák kápolnája, tehát itt a rózsakert mellett vagyunk. Itt alul a rácson lehet látni, tehát Szent Ferencnek a celláját, ahogy mondtam.
Ez most máshonnan látunk, egy nagyobb ablakból látunk be a cellába, amely most a föld szintje alatt van egy kicsit. Ez volt az ő dormitóriuma, és leveleket haigálnak be neki a hívek.
Igen.
Na most fölötte van az egy oltár.
A jobb kéz felől a Szent Ferencnek a megkísértését.
Ezek reneszánsz freskók.
Ezek gyönyörű reneszánsz freskók 1400-as évekből. Jól látszik, amit általában, ahogyan általában ábrázolták, hogy ilyen kör alakú kis kunyhókat ábrázoltak mindenütt. Itt jelenik meg előtte a két angyal. Szent Ferenc egyébként egy korbáccsal vezekelve van itt ábrázolva. Azért érdekes ez, mert szóba került az előbbi kápolnában, a könnyek kápolnában, hogy sírásra fakad vele ez a másik ember. És a középkorban voltak ezek a különböző flagelláns csoportok is. Mm-hmm. Tehát ez a közös...
Az önsanyargatással.
Hát önostorozó csoportok. Igen. Tehát igazából így érthető ez meg, hogy ahogyan a bűnünk bevallásakor szoktuk a mellünket verni, hogy én védkem. Tulajdonképpen ez az eredete is, hogy mondjam, egyik emberről átragad a másikra aznak a fölismerése. Itt a következő freskó, aztán már az angyalok Szent Ferencet díszes ünnepi ruhába, vagy aranyos habitusba öltöztetik, de itt még üres kézzel látjuk, és a háttérben ott van a kunyhó, most már üres.
De már a stigmáit megkapta itt.
Igen, ez itt már valóban úgy van ábrázolva, valójában azonban még akkor azt hiszem, hogy nem így volt. Na most itt van azután, egy nagyon kombinált kép ez, egyrészt azért, mert rajta van valóban a porciunkuli jelenet, másrészt az oltáron egy másik imádságához kötődő jelenetből látunk három golyót. Most ezek arra utalnak, hogy Szent Ferenctől kért valamit Krisztus, hogy mit tudná te nekem ajándékul adni. És akkor azt mondja, hát semmit. És akkor benyúlt a ruhát, azt mondja, nyújj be a ruhádba, és akkor a ruhájából, tehát a kebeléből vette elő. Nyilván ez azt jelenti, hogy saját magából. És ez a három arany gömb, vagy három arany golyó, a három fogadalom maga. Ahogy az ez az emberben.
Hát kivette a fogadalmat az Úr Szent Ferencből.
Így van. És hogy azt fejezzék ki, hogy amikor már semmit nem tudok adni materiálisan, mégis az, amit tudok adni, az az enyém. Most itt azért, ami érdekes, persze ez a reneszánsz festőknek nagy örömükre szolgált, hogy perspektívát tudtak ábrázolni itt a köveket. Mindenütt, magyarországi minden ábrázolásban is azt látjuk, hogy fehér és vörös kocka köves.
És az Assisi hegyből kifejthető kövezet színe.
Másrészt előszeretettel raktak rá a barokkorban a fehér kőre piros, a vörös kőre pedig fehér rózsát, ami a következő képen látható, egy konzisztórium, vagy hát szóval egy pápai tanács.
Viszi a rózsát Szent Ferenc.
Szent Ferenc viszi a rózsa, koszorút a rózsa fűzért. tulajdonképpen. Beszéltünk arról, hogy van valami köze talán az üdvözlégy kialakulásához, és hát hogy a rózsa fűzért viszi oda. Ráadásul hát ugye a fehér meg a piros, gondoljunk csak például a 20. századi szentek történetére, Kolbe atya látomására, ahol ő a fehér és a piros koszorút is kérte Szűz Máriától, a tiszta élet és a vértanúság koszorúját is. Szent Ferencről pedig az egyik himnusz mondja, Ferenc vágyban vértanú. És itt van azután ez a jelenet pedig, a Porzinkoli búcsú kihirdetése, ez a következő, nagy népsokaság veszi körül Szent Ferencet, felolvassa a pápai bullát, ott állnak mögötte a püspökök, kicsinyek és nagyok, és itt látunk mindenféle embert, pásztorokat, mankósokat, különböző társadalmi réteghez tartozókat, és jól megfigyelhetjük, egy emelvényen áll, hogy ott van mögötte a Porzinkula kápolna. Tehát ez egy 15. századi ábrázolása a kápolnának, az ajtaja fölismerhető, a homlokzati festménynek az eredetie, aztán a különböző épületrészek, és ezen jól lehet látni, hogy nem kapcsolódtak ezek szervesen egybe, de ahogy mondtam, az első korokban különféle védőépületeket és egyebeket emeltek itt. Aztán a szentély. A szentély az azért érdekes, még mert itt is Szent Ferenc és az első társak vannak megfestve, valamint ferences szentek, és ha közelebb megyünk, akkor jól látjuk, hogy a balkész felül, hogyha indulunk, a férfiak közül Szent Bonaventura, Szent Ferenc nagy életre az írója az első, a második Szénai Szent Bernardina,
Jézus monogrammal.
Utána következzük Toulouse-i Szent Lajos püspök, ő Magyar Máriának, negyedik Béla unokájának a fia, Anzsú Szent Lajos Toulouse-i püspök, tehát őt látjuk itt megfestve, utána Szent Lajos mellett Szent Antal.
Szent Antal kezén, egyik kezében egy alma van, másik kezében pedig egy szentírás.
És itt van aztán egy gyönyörű, szép Szent Klára ábrázolás, ez az egyik legismertebb, liliommal és szentírással kezében, és mellette ferences habitusban Szent Erzsébet, ami Szent Erzsébetünk szintén megfestve. Azért különleges ez, mert
oda van felírva, hogy Elizabeth, igen.
A magyar nyelvterületen általában királyi öltözékben ábrázolták, de ismerjünk egy 13. század végéről való Magyar Ferences által összeállított legendát, amiben leír egy epizódot 5. István király életéből, hogy Esztergomban egy nem ferences kolostorban töltött valamennyi időt, és akkor ott azt látta, hogy Szent Erzsébet nem ferences habitusban van ábrázolva, és hívatta a háznak az elöljáróját, és azt mondta neki, hogy na most ezt a képet azonnal vegye le, gondoskodjék arról, hogy legyen átfestve, és Szent Erzsébet ferences habitusban legyen megörökítve, mert hogyha méltó volt arra, hogy ebben az öltözékben érdemelje ki az életszentséget, és azt, hogy szentként tiszteljék, akkor méltó azt is, hogy így ábrázolják.
Szóval búcsúzunk a gyönyörűséges Porciunkula kápolnától, illetve a fölé épült angyalos boldogasszony templomtól, és az összes többi szép és beszédes Szent Ferencre emlékeztető kápolnától. Ahogy megyünk kifele a bazilikából, a téren megkérdezem kapisztránatját egy olyan ábrázolás típusról, amely nagyon egyedi. Több magyarországi ferences templomban is látható olyan oltárkép, olyan szoborcsoport, hogy Jézus a keresztre szegezve lehajol a kereszt tövében álló Szent Ferenchez. Szent Ferenc átöleli a keresztet, az Úr Jézus meg a jobb kezét leemeli a keresztről, és magához öleli Szent Ferencet. Az eredetéről szeretném kérdezni kapisztránatját. Sok templomban, itt Assisiben is látjuk, hogy mai értelemben történelmietlenül ott látjuk a ferences barátokat a kereszt tövében, mint hogyha a Szűzanya és Mária Magdolna kortársai lennének. És valahol azt olvastam, hogy a reneszánsz időkben egy spanyol festő, Murillo alkotta meg talán az első ilyen ábrázolást, de hát nyilván nem előzmények nélkül.
Igen, valóban Murillónak az alkotására megy vissza. Ugyanakkor a középkortól kezdve nagyon gyakori ábrázolásforma volt az, hogy a keresztre, hogy például a fölfüggeszthető keresztekre is, Giunta Pisanótól kezdve ábrázolták, hogy Jézus lábsebét csókolja például Szent Ferenc, de ha fölmegyünk Karcseribe vagy más remetességekben, az egy másik ábrázolás típus szintén, hogy a kereszt alatt ténylegesen ott lévő személyek, tehát Szűz Mária, Szent János vagy Mária Magdolna mellé, vagy társaságában oda festik Szent Ferencet is. Ez a kettő között áll, tehát a Murillónak a Ferencet átkoroló festménye, illetve a Ferencet a kereszt alá helyező festménytípusok között.
Egyébként azt hiszem, Széchenyben láttam a valamelyik folyosóján a kolostornak azt a képet, amikor, és ezt templomban még nem nagyon láttam, amikor a kordájával húzza ki a tisztító tűzben szenvedő lelkeket Ferenc.
Igen, ez így van. Egyébként Széchenyben van egy olyan típusú ábrázolás is, csak hogy még ez visszatérjünk, ahol egy középkori festménynek, vagy egy reneszánszkori festménynek vagy alaprajzolata, vagy előrajzolata, amin a keresztre feszített Krisztus mellett ott találjuk Szent Ferencet is. Ez a kordás kép, tehát valóban van egy olyan, ez egy barokk festmény, Szent Ferenc a tisztító tűzben szenvedő lelkeknek nyújtja a kordáját. Ez a világi rendhöz, vagy a régi nevén a harmadik rendhöz, annak a gondolatvilágához tartozik. Nem minden korszakban volt élő ez a világi rend, vagy harmadik rend létezése. Különböző korokban más-más nevet, vagy más-más formát is jelentett. A barokk korban kordaviselők társulata néven volt ismert, és tulajdonképpen a rendhöz, a ferences eszméhez való csatlakozásuk, az aszerint való életüket kívülről azt jelezte, hogy egy vékony kordát viseltek a derekukon. És mivel ezt az életformát ők az üdvösségük reményében vállalták, ezért ábrázolják úgy őket, hogy Szent Ferenc a kordáját nyújtva, nyilván nem a kordát értjük ez alatt, mert a kordán mind a mai napig mi is a hármas szerzetesi fogadalomnak a csomóját is viseljük. Tehát, hogy ezt az életformát nyújtva és ajánlva nekik Szent Ferenc az üdvösségük felé vezeti őket, és az üdvösségre vezeti őket. Mentes orso magitur, super gestis crucis flora.
Köszönöm a hallgatók figyelmét, Szent Ferenc életének két nagyon fontos eseményét, őrző kápolnácskák fölé épült angyalos boldogasszony bazilikával ismerkedtünk, immár második alkalommal Varga Kapisztrán atya segítségével, a Porcinkula kápolnával, a Tranzitus kápolnával, valamint a Rózsák kápolnájával, és sok minden mással találkozhattunk itt. Mindenkinek ajánlom, hogy kerekedjen egyszer föl, és zarándokoljon el ide, Assisibe, Szent Ferenc nyomdokaival ismerkedjék. Észrevételeiket várom a hitvilag@lancidradio.hu címre. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Szerdahelyi Csongor. Thank you.
Hitvilág. A teljesség felé. Szerdahelyi Csongor műsora.